Köszöntöm a kedves hallgatókat, Beck Tünde vagyok. Mai műsorunk választottja Szent Márk evangélista, beszélgető társam pedig Harmai Gábor, plébános atya, biblikum tanár. Tartsanak velünk! Milyen forrásokból tudunk Szent Márkról?
Márk evangéliuma szerzőjéről biztosat azért nehéz tudni, mert valahol olvastam egy ilyen megfogalmazást, hogy az ókorra általában egy bizonyos félhomály jellemző. Tehát nem arról van szó, hogy semmit nem látunk, de arról se, hogy minden világos és minden lépés egymás után következik. Tehát azt lehet mondani, hogy a Bibliában vannak Márk nevű személyek és fontos szereplők, és igazából nem megalapozatlan a hagyománynak az a meggyőződése. Tulajdonképpen egy személyről van szó, és ez a személy maga Márk evangelista. Azért fel is olvasnék néhányat. Az első Péter levél végén áll, hogy a levél szerzője, akiről egyébként a mai bibliatudomány némileg azért vitatja, hogy valóban Szent Péterről van szó a levél egészét tekintve, de mindettől függetlenül a levél szerzője úgy köszön el az olvasóktól, hogy üdvözöl titeket a veletek együtt kiválasztott egyház Babilonban, és Márk a fiam. Tehát ez a Márk a fiam, ez nyilvánvalóan nem egy fizikai kapcsolat Szent Péter és Márk között, bár egyébként Szent Péternek volt felesége, hiszen meggyógyította Jézus az anyósát, de ezzel együtt ez a Márk a fiam, ez sokkal inkább egy szellemi kapcsolat. A hagyomány meggyőződése szerint a Márk evangelista az valóban titkára Szent Péternek, és pedig Rómában. Ez a Babilon, ez Rómának a fedőneve a késői bibliai iratokban, például a Jelenések könyvében is. Azon az alapon, hogy ahogyan Babilon elpusztította az első templomot, úgy Róma a második templomot pusztította el, és ilyen módon a szerepe megfelel az ellenséges, de Isten ítéletét végrehajtó nagyhatalomnak. A babiloni egyház az voltak éppen a római egyház. Egyébként érdekes belső bizonyítékokat is felsorol Kocsis Imre atya az újszövetségi bevezetőben arra, hogy a Márk evangéliumot valóban Itáliában, és hát Itálián belül nyilván egy nagy gyülekezetben, azaz praktikusan Rómában írták. Két érdekes bizonyíték ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy amikor a szegényasszony két fillér dob a templom persejébe, akkor egyedül Márk magyarázza meg, hogy két fillért, azaz egy negyed pénzt, azaz egy kvadránst. Ez a kvadráns, ez egy kifejezetten Itáliában használt pénzdarab volt, tehát a Márk az olvasóknak, nyilván értem szerint az itáliai olvasóknak magyarázza, hogy mekkora értéke volt, vagy mennyire kicsi értéke volt az özvegyasszony adományának. Egy másik hasonló, csak ez úgy mutatja, hogy a modern biblikusok miket olvasnak ki a Bibliából, a szirofőníciai asszony említése. Úgyhogy vannak ilyen külső és belső bizonyítékok, tehát a külsőn azt értem, hogy a második Péter levélben tett említés, a belső bizonyíték pedig a Márk evangélium saját szövege arra, hogy Márk valószínűleg Szent Péter közvetlen munkatársaként, és nyilván az ő prédikációit összegyűjtve írja meg a maga evangéliumát. Ez az egyik bibliai említés, amit lehet róla mondani. A másik az pedig az apostolok cselekedeteiből jön elő. Itt a János Márk az a személy, akit Lukács megnevez, és János Márkkal kapcsolatban az első említés, hogy az ő édesanyjához menekül Szent Péter, amikor kiszabadul, ugye csodálatos módon az angyali közreműködésre kiszabadul Heródes fogságából, ekkor idézem a szöveget. Péter pedig magához térve ezt mondta, most már igazán tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amire a zsidó nép számított. Ezt elgondolva Máriának, a Márknak is nevezett János anyjának a házához ment, ahol sokan voltak egybegyűlve és imádkoztak. Úgy mondanám, hogy ezek a mozaikok szépen egybeillenek, de azért azt hadd tegyem hozzá, hogy a félhomály az félhomály, tehát ezek közül a kapcsolatok közül bármelyik lehet olyan, hogy így tűnik, de igazából más megoldások is lehetségesek. De azért azt nem mondhatjuk, hogy fogalmunk sincs ki az a Szent Márk evangélista, hiszen itt vannak ezek a bibliai utalások.
Mondhatjuk azt, hogy Szent Márk biblia apostol volt? Ő írta le először az evangéliumot?
Magát azt a szót, hogy evangélium, egyébként Szent Pál használja, ugye egy híres mondata, hogyha valaki más evangéliumot hirdet, mint én, legyen az bár mennyei angyal, átkozott legyen. És Szent Pál ezen azt értette, hogy Jézus Krisztus meghalt, föltámadt, és a feltámadásában mindazokat is részesíti, akik Jézus Krisztus hitében részesek. Tehát van ez a szóhasználat, hogy evangélium, már az írásos evangéliumok előtt is. De az biztos, hogy Szent Márknak a találmánya, akár így mondanám, irodalmi találmánya az, hogy Jézus evangéliumát írásba kell foglalni. Az evangélium, mint műfaj, az voltak éppen egy bizonyító irat. Az bizonyítja, itt idézem a Márk evangéliumot, hogy Jézus Krisztus a Messiás. Egy pillanat. Jézus Krisztus Isten fia evangéliumának kezdete. Tehát ő az, aki meghatározza ezt a műfajt, ő az, aki először evangéliumot ír. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy valószínűleg létezett egy korábbi beszédgyűjtemény, ami bekerült a Máté és a Lukács evangéliumba, tehát a másik két szinoptikusba, amiben a Mi Atyánk vagy a Hegyi Beszéd a legismertebb részek, de számos más közös rész is van a Máté és a Lukács evangéliumban, ami valószínűleg egy közös, de már elveszett forrásból származik, ugye főleg azért veszhetett el, mert megszületett a Lukács és a Máté evangélium, és egy idő után ezt másolták. De ezeknek az evangéliumoknak, Máténak és Lukácsnak a másik forrása a Márk evangélium. És a beszédgyűjtemény annyiban más, mint a Márk evangélium, hogy az Jézusnak tényleg a beszédeit mutatja be. Tehát tulajdonképpen Jézus beszédeivel bizonyít. És eredményesen bebizonyítja, hogy Jézus egy valódi proféta, egy bölcs tanító, aki hatalommal tanít, aki nem úgy szól, mint az írástudók, hanem saját tanítást hirdet, saját törvényeket hirdet. Ugyanakkor ennek a mondani valónak a bizonyítása magából a beszédgyűjteményből olyan értelemben kimarad, hogy nem indokolja meg, hogy mik voltak azok az események, amelyekkel Jézus Krisztus a saját mondani valóját, saját egyedi üzenetét alátámasztotta. Márpedig Márk arra jut, hogy a tényleges bizonyításhoz erre szükség van. És Márknak ezt az intuícióját végső soron elfogadja az ősegyház, hiszen 4 evangélium kerül be a Szentírás korpuszába, tehát 4 olyan irat, amely Jézus életének az eseményeivel igyekszik bizonyítani, hogy Jézus a Messiás. Márk az, aki a bizonyításnak a logikáját, vagy az egyik logikáját kidolgozza. Azt mondanám, hogy azért az fontos látni, hogy az evangélium az nem teljes életrajz, hanem sokkal inkább azoknak az elemeknek a felsorolása, amelyek bizonyítják, hogy Jézus a Messiás. Márk evangéliumában egyetlen is gyermekség történet, és voltak éppen a kereszteléssel indul, tehát azzal, hogy Jézus megkeresztelkedik keresztelő Jánosnál. Egyszerűen azért, mert Márk úgy látja, hogy ezzel kezdődnek azok az események, amelyek biztos bizonyítják Jézusnak a messiási mi voltát. Az is igaz, hogy Márk evangélium egy olyan sorrendbe teszi ezeket az eseményeket, amelyek kidomborítják a maga üzenetét. Márk evangéliumban jól fölismerhető az a szerkezet, hogy először Jézus Galileában csodákat tesz és tanít egyébként, tehát Jézusnak a tanításai ezért a Márk evangéliumban is bőven jelen vannak. Csodákat tesz, tanít, bizonyítja, hogy idézem az evangéliumot, elközelgett az Isten országa. Majd, amikor egyébként sorozatos kudarcok után, tehát a Márk evangélium az meglehetősen sajátosan mutatja be ezt a galileai időszakot, míg a tanítványok számára valóban tűnhet egy ilyen aranykornak, amikor minden sikerül, és amikor ott járnak Jézussal, addig Márk azt mutatja be, hogy Jézus kezdettől súlyos árat fizet azért, hogy ő föllépett. Hiszen már eleve azután kezd el tanítani, hogy Keresztlő Jánost elfogják. És voltak éppen egyre súlyosbodó kudarcokat mutat be már a galileai időben. Először összeütközik népének az előkelőivel, a farizeusokkal és írástudókkal, utána összeütközik a saját rokonságával, lényegében szinte kitagadja a családja, és végül a tanítványoknál is azt kell megtapasztalni, hogy ők sem értik, és ennyi kudarc után következik egy nagyon fontos mondat, Szent Péter, ugye megint Szent Péter. Szent Péter az, aki azt mondja neki a Fülöp Cezáreájában, hogy te vagy a messiás. És miután ezt Szent Péter elmondja, utána kezdődik a Márk evangélium másik alapmondani valója, amit mindenek előtt magának Péternek kell megértenie, hogy a messiásnak szenvednie kell. Péter után nekünk keresztényeknek is meg kell ezt értenünk, tehát azt mondanám, hogy a Márk evangélium egy teológiai rendbe helyezi el Jézus életét, először minden ember számára bizonyítja, hogy Jézus a messiás, és hogy benne elközelgett az Isten országa, majd az ezt elfogadó keresztények számára bizonyítja, hogy a messiásnak szenvednie kell, és hogy ebből nyilvánvalóan következő módon mi sem ússzuk meg azt, ami az életünk szenvedéseiből nekünk kijut, tehát attól, hogy Jézusban eljött a messiás, még nem kapunk felmentést a saját életünkben a szükséges szenvedések alól, sok szenvedés után kell bemennetek a mennyek országába, mondja egyébként Lukács evangelista az apostolok cselekedeteiben. De minden esetre a keresztényeknek ezt kell elfogadniuk, hogy bár nem kaptunk felmentést az élet szenvedései alól, sőt, éppenséggel a kereszténységünk miatt is élhetnek bennünket üldöztetések, Jézusban mégis eljött a messiás, és azért jött el, hogy örök életünk legyen. Ez a kettős üzenet az, ami Márknak a, hát mondanám így, hogy kezdeményezése, és amit átvesz tőle Máté és Lukács, ez a szinoptikus evangéliumoknak az alaplogikája. Ebből az is következik, hogy Márk egyetlen utazással vonja össze Jánosnak azt a tudósítását, hogy Jézus rendszeresen mozog Galilea és Júdea, vagyis Jeruzsálem között. Márknál egyszer megy föl Jeruzsálembe, ahol is beteljesedik a messiási mű, Krisztus Urunk bevonul, mint messiás, szenved, mint messiás, és föltámad, mint messiás.
Harmai Gábor atyának mi a kedvenc része Márk evangéliumában?
Nyilván sok van, de egy, amit különösen kedvelek, az Szent Péternek a megtérése. Ezt Márk a jelenlegi szöveg szerint egészen különlegesen világos módon mutatja meg. Akár föl is olvasom. Azzal kezdődik, hogy kimondják Jézus ítéletét, mi szükségünk van még tanúkra, hallottátok a káromkodást, mit gondoltok erre, azok mindnyájan halálra méltónak ítélték őt. Ezután egyesek elkezdték őt leköpni, betakarták arcát, ököllel verték, és azt mondták neki prófétái, és a szolgák is arcó verték őt. Itt van ez a felszólítás, hogy prófétái, Jézus néma marad, tűri, hogy üssék. Na és mi történik utána? Eközben Péter len volt az udvarban, odajött a főpap egyik szolgája, látta Pétert melegedni, szemügyre vette, és azt mondta, te is a názáreti Jézussal voltál, ő azonban tagadta, nem ismerem őt, stb. Talán ismerjük. Erre mindjárt megszólalt a kakas másodszor, Péternek pedig eszébe jutott Jézus szava, amit mondott neki, mielőtt a kakas kétszer szól, háromszor tagadsz meg engem, és sírni kezdett. Miről van szó? Péter. Tehát nem a szolgák, akik ütik Jézust, hanem Péter, aki megtagadja őt, fölismeri, hogy Jézus tényleg proféta. És hogy most, amikor halálra ítélték, működik az ő prófétai hatalma, hiszen megmondta, hogy mit fog ő tenni. És ez jelenti számára a megtérést, nem csak a személyes szégyen. Személyes szégyent Júdás is átél, de az ő számára ebből az önsorsrontás, az öngyilkosság következik. Péter azonban azt is fölismeri, és egyébként Júdás is fölismerhetné, ezt mindegyik szinoptikus evangélium leszögezi, tehát, hogy Júdás árulásáról is tud Jézus, de Péter fölismeri, hogy ebben a saját hittagadásában Jézusnak a prófétai hatalma működik. Úgyhogy ez egy különlegesen gyönyörű rész a Márk evangéliumban. Azért emelném ki kifejezetten a Márk evangéliumot, mert a Lukács és a Máté az egy kicsit folytatja a szolgák beszédét, és ezzel egy kicsit elhomályosítja ezt az összefüggést. Tudnék, ott úgy van, hogy prófétáj, messiás kiütött meg téged. Tehát Jézus prófétál. Prófétál azután, hogy felszólítják, hogy prófétálj. Csak nem azoknak, akik erre méltatlanok, hanem annak a Szent Péternek, aki képes is megérteni a prófétai tevékenységet.
Harmai Gábor, a Szent Jeromos Biblia Társulat főtitkára, mondhatjuk, hogy jelenlegi Biblia apostol, Isten szavának terjesztésében munkálkodik. Miben áll ez jelenleg?
Ez a Biblia apostolkodás szó, ezt próbálom komplexen érteni. Egyrészt magának a szentírás fordításnak, tehát a Kádineo Vulgát a fordításnak a szövegét igyekszem őrizni. Az őrzés az azt jelenti, hogy elég sok javítást fogad most el egy bizottság, amit egyébként a Szent Jeromos Társulat kebelén belül működik, a szöveggondozó bizottság, és egy nagyon fontos feladata a társulatnak, ennek a nyilvántartása, kezelése. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan fórum, vagy egy olyan forrás, ahol meg tudjuk mutatni, hogy egy sor ténylegesen átelmélkedett, átimádkozott módosítás után hogyan szól most hozzánk a Kádi Neovulgáta fordítás szerint a Biblia. Tehát itt kezdődik, hogy van egy ilyen szakmai feladatom. Ott folytatódik, hogy ezt a Bibliát ki is kell adni. Tehát rendszeresen megjelentetjük a Bibliát, hát egy évi 10-15 ezer példányban szokott megjelenni, ezen folyamatosan dolgozunk, vagyis szeretnénk a Bibliákat az emberek rendelkezésére bocsátani. Határon innen és túl, a határon túl az most különösen egy hangsúlyt jelent Kárpátalján, Kárpátaljára szeretnénk minél több Bibliát eljuttatni, mivel egyrészt a folyamatos szegénység, másrészt pedig az elmúlt 4 éves háború miatt ott igazából azért nem nincs túl sok Biblia. Tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy oda eljusson a Biblia, egyben egyébként mindenkinek a segítségét kérem, aki vesz tőlünk egy Bibliát azzal, hogy juttassuk el Kárpátaljára, annak a Bibliáját eljuttatjuk oda. Ehhez a szentírású oldalon kell elindulnunk a megfelelő linken keresztül, és akkor meg fogjuk látni a Biblia vásárlásnak a lehetőségét, támogathatjuk Bibliákkal Kárpátalja magyar katolikusait. De az is egy gondolatom, hogy a keresztelőkhöz érdemes Bibliákat kapcsolni. Ugye egyébként ténylegesen, ugye plébános is vagyok, nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy milyen ajándékot adjanak a gyermeknek keresztelő kapcsán, számomra elég evidens, hogy Bibliát. Mert hogy ez a Biblia az végigkíséri egész keresztény életén, és igazából a Biblia végére, üles lapokra nyugodtan föl lehet jegyezni a legfontosabb személyes eseményeket, kezdve a keresztelővel, magával folytatva első áldozás, bérmálás, házasságkötés, netán papszentelés, gyermekek, és hát végső soron a halált is bele lehet írni. Ezt az ötletet egyébként onnan vettem, hogy Balassi Bálintról a családi Biblia alapján tudjuk, hogy mikor érte a halál, tudni ezt Esztergomban 1590-ben ezt a család szépen följegyezte a Bibliába. Úgyhogy ez igazából egy ősi gyakorlat, amit szerintem elég fontos lenne felújítani. Szóval ez a másik, hogy kiadjuk a Bibliát, és igyekszünk az emberek kezébe juttatni, igyekszünk megtalálni neki a piacot. Egy harmadik feladat bibliaköröket szervezni, ahol ugye nem csak az emberek kezéig kell eljutni a Bibliának, hanem a Biblia igényének az emberek szívéig. Erről szólnak a bibliakörök, bibliakörökben lehet jól feldolgozni a Bibliát, így közösségileg, természetesen prédikációkban is. Tehát a Biblia Társulatnak feladata ehhez eszközöket adni, hogyha valakik szeretnének elmélyültebben foglalkozni a Bibliával, akkor akár bibliakörök formájában, de akár prédikációs segédeszközök formájában is a Biblia gondolatait értelmezéseken keresztül, tehát erről szóló kiadványokon keresztül igyekszünk támogatni. És azért hozzáteszem, hogy ugyanennek megvan egy digitális oldala is, itt az előbb említettem a Szentírás.hu oldalt, ez is arról szól, hogy nem csak könyvalakban, hanem a manapság számítógépen keresztül is szeretnénk a Bibliát eljuttatni az emberekhez.
Harmai Gábor plébániáján, a Pest-Szentlőrinci főplébánián a templomi felolvasás reformja zajlik. Mit értsünk ez alatt?
Igazából kértem egy engedélyt arra, hogy van egy olyan határozat a püspöki kar részéről, hogy a Káldi Neovulgáta fordítás legyen a szentmiséken felolvasott szentírási szakaszok alapja, tehát alapvetően az hangozzék el szentmiséken, ami a könyvekben írva van. Azért ez nem ennyire egyszerű, mert amikor lefordították a Bibliát, mint egész könyvet, akkor nem feltétlenül volt szempont a könnyű felolvashatóság, tehát néha nagyon összetett mondatok kerültek bele, vagy bonyolult szavak, és emiatt a határozatnak a megvalósítása nem olyan egyszerű, hogy kivesszük a Bibliából a kész szövegeket és betesszük az olvasmányos könyvbe, hanem egy hosszú revíziós folyamat előzi meg ezt a dolgot, tehát végig gondoljuk, hogy hogyan lehet minél jobban olvashatóan, de mégis hűségesen az eredeti nyelvekhez hűségesen a szentírást felolvasni, és ezzel kapcsolatban már részeredmények születtek, nagyjából kezdenek elkészülni a vasárnapi miseolvasmányok, és ezzel kapcsolatban kértem kipróbálásra engedélyt nagy csütörtökön konkrétan Mohos Gábor püspök úrtól, amit hát úgy értettem, hogy én és néhány szomszéd plébánia a Káldi Neovulgátának a már javított szövegét olvassa föl szentmiséken, és akkor ennek kapcsán beszéljük meg azt, hogy tényleg sikerült elérni a célt, tehát hogy jól olvasható szöveget alakítsunk ki. De minden esetre az a remény, hogyha sikerül minden nagyon erősen észrevehető hibát kigyomlálni, akkor utána ez minden templomban gyakorlat lesz, tehát ez lesz az új olvasmányos könyveknek az alapja, az a szöveg, amit egy megújított Káldi Neovulgáta fordításból ténylegesen kiveszünk. Még azért nem merem azt ígérni, hogy egy-két éven belül ez lezárul, de igyekszünk.
Harmai Gábor papnövendékként milyen kapcsolatban volt a Bibliával?
Merem mondani, hogy ott szerettem meg, tehát volt egy kiváló professzorom, Gál Endre atya, aki gyakorlatilag megtanította, hogy hogyan lehet a Bibliát jól megközelíteni, adott szempontokat ehhez, és segített értelmezni. Azért hozzáteszem, hogy nagy szerepe volt ebben annak a 37-es lelki gyakorlatnak is, amit pedig Bőti Tamás atya kezdeményezett még a 90-es években. De arról volt szó, hogy a Loyolai Szent Ignác által 30 napra lebontott 5 elmélkedést Bőti Tamás atya szétosztotta 37-re és napi 1 óra imádságra. Az 1 óra alatt egy-egy szentírási nagyon rövid mondatot vagy verset kellett végig elmélkedni, hogy ez hogyan vonatkozik az életünkre. Már ez erősen formálta az érdeklődésemet, tehát hogy tényleg mit jelent számomra az az ige, ami le van írva a Bibliában. Ehhez egy nagyon erős további lökést adott Gál Endre atyának a tevékenysége, és úgy alapvetően a papnövendék éveim alatt a legizgalmasabb tantárnak én mindig a bibliatudományt találtam, tehát sok professzort kell említenem, vagy kellene említenem, akiket nagyon megkedveltem, és akiknek nagy hálával tartozom, tehát igazából ott szerettem meg a Bibliát igazán.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Beszélgető társam Harmai Gábor plébános atya és biblikum tanár nevében is Beck Tündét hallották.